A gyermekekhez lenne üzenetem. Kedves gyerekek, üdvözöllek benneteket szeretettel. Szeretném elmondani nektek azt, hogy a nyáron Zsuzsával együtt sétáltunk egyszer lent itt a Balatonparton, és ismeritek azt a helyet, ahol a sétányon van egy ilyen fa rész, egy fa stég, ilyen lépcsős. Talán emlékeztek rá? Igen. Na. Képzeljétek el, egy 4-5 éves korú kislány ott volt az apukájával a legalsó lépcsőfokon. Nagyon szép ruhában, ilyen csipkés, rózsaszín ruhában, szép kis kalappal, és a táskája, egy ilyen szép kis táskája is volt, szoknyával. Apukája ott volt mellette, mögött állt az anyukája, és mellette a kis testvére. És ahogy a lány ott a parton játszódott, nézegetett el a vizet, egyszer csak megbotlott, és egy szép bukfenszer belebukfenszert a lábamba. Képzeljétek el. Szegény, csuromvizes lett, de az apukája ott volt a parton mellette, rögtön megfogta és erős kezével kihúzta a partra, ott állt a partra a kisme, megdöbbenve, csuromvizessel, minden a víz, folyott róla a víz, és aztán elkezdett sírni. Az anyukája pedig azt mondta neki, hát nem megmondtam neked, hogy ne menjél a szélére? Most aztán megnézheted magad. Ti mit mondhatok volna ennek a kislánynak? Gondoljátok meg magatokat az ő helyzetébe, beleesel a vízbe. Ez megvigasztalta őt? Nem. Hanem ti mit mondhatok volna? Semmi? Hát Zsuzsa kisegített bennünket, kisegít, mert ő odaszólt ehhez a kislányhoz, az anyukája, hát nem éppen bátorító szavakat mondott, és azt mondta, hogy Zsuzsa, na, én emlékszem, azt mondtam, hogy nincs semmi baj, legalább megfürödtél, most mi megyünk a strandra, mi is megfürdünk a Balatonban. Nincs semmi baj. Úgyhogy megnyugtatta, de az apukája ott volt mellette. Ő egy szót se szólt, csak mit csinált? Kihúzta. De aztán ennek kapcsán elgondolkodtam az apukának a szerepéről, az apa szerepéről. Szerintetek milyen egy jó apuka? Mit gondoltok? Milyen egy jó apa? Kíváncsi lennék a véleményetekre. Mi jellemzi? Például ezt az apukát mi jellemezte, amikor ott volt a kislány, majdba került?
Segít.
Gyerekek, Dórika, mit csinált az apuka?
Kihúzta a vízbe.
Vagyis?
Segített.
Segített rá, de nagyon ügyes vagy. Bolda, szerintem még milyen egy jó apuka? Sose játszik a kislányával. Nem segít neki. Szerinted?
Erős.
Na például végre, mert erős egy férfi, legyen erős, ugye? A Biblia is mondja, legyetek férfiak, legyetek erősek. Tehát, hogy apa legyen erős. Miért kell neki erősnek lenni?
Kislányának
tudja segíteni. Hát például kihúzza a vízből. Ugye, hogy szóval van. Tehát tudjon segíteni, de nagyon sokszor a férfi munkát otthon, a nehezebb munkát a férfiak végzik, ugye? Nem az anyuka. Tehát legyen megbízható, erős, lehessen rá számítani, ő legyen a családvezetője. Na most gyerekek, ennek a kislánynak az apukája ott volt mellette és tudott segíteni. De az életben, akár óvodában, akár iskolában lehetnek olyan helyzetek, hogy nincs mellettetek az apuka, meg az anyuka sem, és mégis bajba kerültök valami nehézségbe. Akkor kire számíthatok?
Barátokra.
Tessék?
Barátokra.
Hát például a barátokra is lehet számítani, de valóban is, hogy a barátokra se lehet számítani. Azt mondja a Biblia, a Jóisten, hogy van nekünk atyák, mennyei atyák, aki nagyon szeret bennünket, sokkal jobban, mint a földi apa vagy a földi édesanyja, és rá mindig számíthatok. Ő mindig ott van, és lehet hozzá imádkozni, fohászkodni, és ő megsegít. Ahogy ezt a kislány kisegítette az apukája a bajból, a Jóisten bennünket minden nehézségből ki tud segíteni. Tehát gondoljátok meg, hogy a földi apa után van nekünk egy mennyei atyánk is, és az ő szeretetére mindig számíthatok. Köszönöm a figyelmeteket!
Kedves testvéreim! Nem tudom, kitaláltátok-e, hogy miről fogok majd beszélni. A mennyei atya szeretetéről, és a mennyei atyáról, és a földi apáról, mert a Biblia szerint a földi apa mintaképe, legalábbis mintaképének kellene, hogy legyen a mennyei atyának, és hogy egy földi apa vagy férfi jelképezi a mennyei atyának a szeretetét és lényét. A maga a Biblia is tanácsolja azt, hogy ismerjük meg atyáink Istenét. Ez egy igehely, megjelent ilyen tanulmánysorozat is, hogy ismerd meg atyáid Istenét. A Krónika első könyve 28. fejezet 9. verse azt mondja, hogy ismerd meg a te atyáid Istenét. Ez nagyon fontos tanítás. És azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert az apaság kérdése, az atyaság kérdése, a férfiúság kérdése a mai világban teljesen eltorzult. Ennek jelentős példáját láttuk Zsuzsámmal, amikor voltunk egy iskolában Győrben, ahol laktunk, mellettünk szomszéd volt egy piros iskola, és ott egyszer egy osztályfőnöki órát tartottunk Zsuzsámmal a családról, meg a családon betöltött szerepekről, és megkérdeztem a gyerekektől, hogy gyerekek, szerintetek ki a családnak a vezetője? Ki a családban a legfontosabb személy, akire mindig lehet számítani? A gyerekek 50%-a azt válaszolta, hogy szerintetek?
Anya.
Az anya. Jó eltaláltátok. A következő 49% pedig azt mondta, hogy mondom, a második legfontosabb. Ki? A nagymama. Én, mondták a gyerekek. A gyerek. Meg azt lehet a nagymama valakinek. És egyetlen egy kislány volt, aki azt mondta, hogy az apa. Félvel mondta, mert látta, hogy mindenki más mond, és ugye ő kilóg a sorból, és szinte szégyelte, hogy azt mondja, hogy az apa. Na hát ez egy nagyon éles példája annak, és világos példája annak, hogy mennyire eltorzult a férfiasság és az apaság szerepe ebben a mai világban. Persze az is igaz, hogy ennek az osztálynak a fele elvált szülők gyereke volt, és a gyerekek ugye mit láthattak, hogy a anya tölti be az apa szerepét is, és ő helyettesíti az apát, és ezért nem is látott férfiű modellt, és nem tudja pontosan, hogy milyen is, meg hogy mit jelent, meg hogy miért fontos. Sajnos ez a mai világban nagyon jellemző különben, és ezért is tartom fontosnak ezt a témát, hogy beszéljünk erről, különösképpen azért is, mert a Biblia is jelzi ezt, de mi voltunk egy ilyen szabadító szolgálattáborban, mint ahogy említettem a szombatiskolán, és ott ajánlottak nekem egy könyvet, sőt ajándékba kaptam, és az a címe, hogy az Atya szíve, és ez végig arról szól, hogy milyen fontos szerepe van egy apának, és a mennyei atyának, ezt a mennyei atyáról beszél végsősorban az egész könyv, hogy mennyi minden tanít a Biblia arról, hogy az apai szerep milyen fontos, és megfigyelték, és elmondták a sok-sok felmérés alapján, hogy a legnagyobb sérüléseket az életben nem az anya szerepének a hiányosságai miatt szenvedik az emberek, hanem az apai szerep hiányosságai miatt. Egy életre maradandó sérüléseket szerez az ember, ha az apa nincs a helyén. És most képzeljétek el, ezeknél a gyerekeknél az apa nem volt a helyén. Ennek milyen következményei lesznek az életükre nézve. Na de induljunk el, és tegyük fel a kérdést, hogy akkor milyen az atya szeretete, a mennyei atya szeretete, hogyan, mit mond erről a Biblia, és ennek fényében nézzük meg, hogy milyennek kell lenni egy apának, egy földi apának, ez hogyan hat ki a gyerekekre, a fiúra és a lányra, és aztán szeretnék egy olyan témáról szólni, amit teljes mértékben szinte elfejtett a mai világ, az apai áldásról. Az apai áldásról. Hát induljunk el az Isten igéjét, a János evangéliuma 16. fejezet 27. versénél nyissuk ki, vagy olvassuk együtt az igét. Itt így olvasom Jézus szavait, amíg talán valaki kikeresi, addig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy János evangéliumában 120-szor van szó az atyáról. 120-szor. János evangéliuma íródott a legkésőbb, ugye majd haladni fogjuk a Bibliai Szabad Egyetemen, és János már pontosan ismerte Máté, Márk, Lukács evangéliumát, és egy csomó olyan dolgról nem is ír, ami bennük van, mert mindenki hiszen oda már le van írva, de az apáról, az atyáról 120-szor szól. És ez egyértelműen jelzi, hogy ő szeretett volna valami hiányt betölteni, és ezért szól ennyiszer a mennyei atyáról. Tehát így olvasom az igét, János evangélium a 16. fejezet 27. verse, mert maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem. Az Atya szeret bennünket. Egyik legfontosabb vonása az Atyának, hogy szeret bennünket. Aztán olvasom tovább a 17. fejezet, 21. versétől, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Megint kimondja, hogy szerettél engem, amiképpen őket szerettem. Tehát az Atya szeret bennünket, és azt szeretné, hogy vele egységben legyünk. Ahogy Krisztusnak feje az Atya, a férfi feje Krisztus, és a nő feje a férfi. Tehát van egy ilyen rend az isteni világban. Rögtön szeretném megemlíteni, hogy nem értékesebb a férfi a nőnél. Ez nem értékrend különbség, hogy a férfi legyen a család vezetője, gondviselője, és összetartó ereje, és akire lehet számítani, aki erős, aki megbízható, stb., akinek elvei vannak, hanem egy szerep, Isten által adott szerep. A nőknek is van bőségesen, és nagyon fontos szerepük a családban, nem kell bizonygatni, hogy mennyire meghatározó egy nő élete, egy asszony élete a család életében. Szerepkérdés, tehát nem értékkülönbség, hanem szerepkérdés. A mennyei Atya szeret bennünket. Milyen az Atya szeretete? Honnan ismerjük meg a Bibliából, hogy milyen az Atya szeretete? Még mindig maradjunk János evangéliumánál. Az első fejezethez lapozunk. Azt mondja itt a 14. versben, az ige testé lett és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. 18. vers. Az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya keblében van. Ő jelentette ki őt. Tehát, hogyha tudni akarjuk, hogy milyen az Atya szeretete, akkor kire kell néznünk? Jézusra. Jézuson keresztül látjuk az Atya szeretetét. Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, és ez csodálatos dolog. Mert ha halljuk Jézus szavát, akkor az Atya szavát halljuk. Ha látjuk Jézus cselekedeteit, az irgalmasság cselekedeteit, a mentő, a szabadító cselekedeteit, akkor az Atyát látjuk, hogy így szeret bennünket. A híres ige, hogy úgy szerette Isten a világot, az Atya a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen. Tehát az Atyát látjuk a fiún keresztül. Az Atya szeretete tükröződik a fiú megváltásában. Tehát ezért, ha Jézus szemléljük, akkor az Atyát látjuk, és ez csodálatos, mert ők egyek. Nagyon sokszor elmondja Jézus ezeket a kifejezéseket, János evangéliumából idézem, én és az Atya egy vagyunk. Az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Az Atyám én bennem lakik, és ő cselekszi a dolgokat, amiket én cselekszem. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Az Atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És így tovább, és így tovább. Rengeteg igehely, rengeteg tanítás van erről Jézus szavából, hogy az Atya és ő egyek. Tehát, hogyha Jézus szemléljük, akkor az Atyát szemléljük. Ez nagyon fontos. Ezáltal Jézus lénye is felmagasztalódik, és az Atyát is másképpen látjuk. De nagyon nagy mértékben segíti a Biblia azt, hogy mi megismerjük, hogy milyen az Atya szeretete. Mert ez, hogy kimondjuk, hogy az Atya szeretete és az Atya jósága, ezt igen, igen értjük, na de gyakorlatilag mit jelent ez? Kérdezem tőletek, a tékozló fiú történetében, amikor a fiú kikérte az apjától a just, a vagyont, akkor ezzel mit jelzett az apja felé? Mikor van joga egy fiúnak elnyerni az apja örökségét? Ezáltal mit fejezett ki? Apám, jó lenne, hogyha már egy kicsit másfelé járnál, inkább meghalnál, mert már az örökségre tartok igényt. Most képzétek el, ti apák, vagy édesanyák, ha ezt mondaná nektek a gyereketek, magyarul halálotokat kívánja. És ez a fiú ezt tette ezzel. És az apa megsértődött? Követelte a jogait? Nem. Az Atya szeretete ilyen. Nem követeli a jogait, nem sértődik meg. Szerette a fiút ennek ellenére, hogy így viselkedett vele? Szerette. Az atya szeretete nem függ attól, hogy jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk, az ő szeretete folyamatosan árad, jókra és gonoszokra, mindenkinek ad napfényt és esőt egyaránt, tanította Jézus a hegyi beszédben. Az atya szeretete személyválogatás nélküli szeretet. Sőt, annyira személyes, hogy amikor azt mondja ott a János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy ha te hiszel benne, már érted, érdemes a megváltást elvégezni. Minden embernek van egy ilyen vágya, hogy ő egyetlen legyen valakinek. Ugye tulajdonképpen ezért keresjük a szerelmet, házasságot és egy mély személyes emberi kapcsolatot, hogy valakinek egyetlen legyünk. De a Biblia azt mondja, hogy Istennél valami különleges módon, én nem tudom pontosan hogyan, és szerintem ez egy titok, de hogy lehetünk mi Istennek egyetlenei. Hogy annyira szeret bennünket, hogy mi egyként tekint ránk. Ez egy nagyon nagy dolog. Ezt énekek énekében ki is mondja, hogy egyetlenem. Tehát az atya szeretete nem jogait követelő, nem sértő, személyválogatás nélküli, és amikor a fiú elment, akkor lemondott róla? Nem mondott le róla. Továbbra is munkálkodott érte. Látjuk ugye a előtte lévő példázatban, Lukács 15-ben a elveszett bárány, majd az elveszett drakma példázatában, hogy az asszony keresi a drakmát, a pásztor a juhot, de az apa a tékozófű példázatában nem látjuk azt, hogy az apa keresné a fiút. Szerintetek mit tett akkor érte? Hogyan munkálkodott a háttérben az apa? Mert nem mondott le róla. Biztos, hogy imádkozott. Imádkozott, és amikor a fiú oda mélyre kerül, hogy eldorbézolja a vagyonát, stb. És magába száll, akkor mi az, ami visszakényszeríti, vagy készteti őt hazamenni? Az apa szeretete. Mert visszaemlékezik, hogy egy béres is jobban érzi magát otthon, mint itt én. Mert az apám azért mégiscsak olyan ember, aki legalább remélem béresnek visszafogad. Persze ebben is tévedett, mert nem jó ismerte az apát, mert ő fiának fogadta vissza. De az atya szeretete téged a megtérésre indít, mondja római levélben Pál apostol. A fiú visszament. Amikor távolban meglátta az apa, a fiú még egy szót sem szólt. A fiú nem sietett, ő nem futott, de az apa odafutott. Tehát visszaváró, cselekvő szeretet, odafutó. Valaki azt mondta, hogy egyszer látjuk a Bibliában Istent futni. Jézus sem futott. Nem látjuk egyszer sem futni. Lázár sírja, ő is csak ment. De az apa odafutott a bűnbánó emberhez. Hozzád. Ha bennünk bűnbánó lélek van, odafut hozzák elén. Megölelte és megcsókolta. A fiú még meg sem tudott szólalni. Ilyen az atya szeretete. Átölelő, visszafogadó, megbocsátó. És akkor a fiú elmondta ugye azt, hogy atyám, bocsáss meg, és vitettem az ég ellen és te ellened, és már nem mondta hozzá azt, hogy olyan legyek, mint a béreseid közül egy, mert már látta, hogy hát ez teljesen zavarba ejtő, hogy így viszonyul hozzám az apa. És az apa visszafogadta, és utána jött a díszes ruha, a gyűrű, a sarú, a levágott tulok. A díszes ruha, az ünnepi ruha mit jelképez? Tessék?
Az
újjászületés. Ez Krisztus öltözete. Öltsétek fel a Krisztust. Az ünnepi ruha. Krisztus jelleme, a megigazítás. A gyűrű, a visszafogadás a családi életbe és a ügyintézésekbe. A sarú az igazi élet útján való járást jelképezi. De mindez csak azért lehetséges, mert a hízottulkot levágták, Krisztus áldozata által lehetséges csak ünnepi ruhába öltözni, az igazi élet útján járni, és Isten családjának részese lenni. Ilyen az atya szeretete. Visszafogad, befogad bennünket a családi hajlékbe. Ez csodálatos. És ünnep, és öröm, és még az idősebb fiúról sem mond le, aki haragszik, féltékeny, és gőgös, és az apára is haragszik, a fiúra, mindenkire haragszik, semmi se jó. És ha a legmegtéretlenebb állapotban ő van. Tehát ilyen az atya szeretete. Kedves testvéreim, milyen csodálatos látni azt, hogy Isten szeretete tulajdonképpen az a legfontosabb téma Jézus tanításában, amihez szeretne bennünket elvezetni, hogy megértsük az Atyát. Még az imádságban is azt mondta, hogy ne engem szólítsatok meg az imában, természetesen meg lehet Jézust is szólítani, hanem ő példát adott arra a Gecsemáné kertben, a mi Atyánkban, és amikor ő imádkozott, hogy Atyám, azt mondta, így imádkozzunk. Hogy higgyük el, hogy az Atya szeret bennünket. Mert ez a szeretet az egyetlen legnagyobb gyógyerő az életben, hogyha be tudjuk fogadni. Hoztam nektek egy vetítést, amelyben 54 igehely alapján YouTube-on különben megtekinthető az a címe, hogy a szerelmes levél atyától. 54 igehely alapján, tehát minden kijelentés mellett ott van egy ige, majd látni fogjátok, amely neked szól személyesen. Próbáljátok ezt így hallgatni, hogy most nekem szól az Atya, hogy hogyan szeret engem, mert ez a szeretet gyógyít igazán.
Szerelmes levél Atyától. Gyermekem, lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz fel. Minden utadat jól ismerem. Míg a hajszálaid is mind számon vannak tartva, mert saját magam hasonmására teremtettelek téged. Anélkül, hogy tudnád, én bennem élsz, mozogsz, létezel, mert az én nemzetségem vagy. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek. Kiválasztottalak magamnak a teremtés kezdetén. Nem véletlen az életed, mivel teljes egészében minden tetted le van írva a könyvemben. Én határoztam el pontosan a születésed idejét, és azt is, hogy hol fogsz élni. Félelmetesnek és csodálatosnak alkottalak meg. Én formáltalak anyád méhében, én hoztalak a világra születésed napján. Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem. Nem vagyok tartózkodó, sem haragos, hanem teljes szeretettel tekintek rád. Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, csupán azért, mert a gyermekem vagy, és én apád vagyok. Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál. Mert én vagyok a tökéletes apa. Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből ered. Mert mindenben gondoskodom rólad, és ellátlak mind azzal, amire szükséged van. A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak teli, mert örök szeretettel szeretlek téged. Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a tengerparton, és én örvendek neked, hangosan énekelve, sosem únak bele abba, hogy jót tegyek veled. Mert az én kincsem vagy. Teljes szívemmel és lelkemmel vágyok arra, hogy örök életet adjak neked, és én hatalmas és csodálatos dolgokat akarok mutatni neked. Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem. Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kérését, mert én adtam neked azokat a kívánságokat. Mindent megteszek érted, sokkal bőségesebben, mint ahogy azt elképzeled, mert én vagyok a leghűségesebb bátorítód. Az Atya vagyok, aki minden nyomorúságodban megvigasztal. Amikor a szíved megtört, akkor vagyok közel hozzád. Mint ahogy a pásztor karjára gyűjti a bárányát, a szívemhez közel úgy hordoztalak téged. Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről, és megszabadítalak az összes földi fájdalmattól. Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogy Jézust szeretem. Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek. Ő és én egyek vagyunk. Ő azért jött, hogy bebizonyítsa, hogy én veled vagyok, és nem ellened. És hogy elmondja, hogy nem tulajdonítom neked vétkeidet. Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk. Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése. Feladtam mindent, amit szerettem, azért, hogy megnyerjem a te szeretetedet. Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be. Soha, semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. Gyere haza, és a legnagyobb ünnepséget rendezem a tiszteletedre, amelyet a mennyország valaha is látott. Én mindig atya voltam, és mindig atya leszek. Az én kérdésem ez. Leszel-e te a gyermekem? Várok rád. Szeretettel, édes atyád, a mindenható Isten.
Ezek után szeretnék, és a villanyt fel lehetne gyújtani, köszönöm. Ezek után szeretnék szólni arról, hogy akkor a földi apának mi a szerepe, milyen jelentősége van a gyerekekre nézve, az egész családra nézve, és a férfiasság kérdéséről, ugyanis a férfiasságot adják át az apák a fiúknak, illetve meghatározzák a lányok életében is, hogy milyen apaképük lesz. Szeretném megemlíteni, mint mondtam, hogy rendkívül sérüléseket szenvedhet az ember, hogyha az apa nincs a helyén. Például egy ilyen tapasztalatban részesültünk, amikor voltunk Zsuzsámmal Baján egy gimnáziumban, tartottunk egy osztályfőnöki órát, és a családi életről beszélgettünk, az apa szerepe is szóba jött, és akkor egy 15 éves kislány felállt, aki teljes fekete ruhában volt, tele ilyen piercingekkel, meg festésekkel, fekete bőrő, meg mindenféle egyebek. Kakastaréjos volt a feje, ki volt lilára festve, meg sárgára az egész feje, haja. És ő azt mondta, felállt, és azt mondta sírva, hogy az én apám azt mondta nekem, hogy nem vagyok jó semmire, az én életem fölösleges, kár, hogy megszülettem, és sosem fogom vinni semmire. Most képzétek el, hogy mit érezhetett ez a lány. És hány olyan embert ismerek, nem egyet és nem kettőt, akik amikor elmondták azt, hogy az én apám azt mondta, hogy belőlem nem lesz semmi, már 40-50 éves emberek, és még mindig azt próbálják bizonyítgatni, bár már lehet, hogy az apjuk halott is, hogy az apám azt mondta, hogy nem fogom vinni semmire, és bizonyítja, hogy igenis fogom vinni valamire, és lesz belőlem valami. Egy életen keresztül hordozhatnak ilyen sérüléseket ezek az emberek, vagy te és én, ha kaptunk ilyet az életben. És akkor nagyon imádkoztam magamban, hogy Uram, most mit mondhatnék ennek a lánynak? Könyörögtem a Jóistenhez, hogy ott sírt, hogy egész osztály megrendülve hallgatta. Aztán oda mentem hozzá, és azt mondtam a Jóisten arra ihletett, hogy azt mondjam, hogy nincs igaza az apukádnak, te értékes vagy. Te egy páratlan értékes személy vagy, akit senki nem pótolhat, hallottuk, hogy pótolhatatlan vagy. Egyedi vagy, nem szorul bizonyításra, hogy a te életednek mi az értelme. Te döntöd el, hogy mi lesz belőled, és a Jóisten szeret téged. Aztán nem tudom, hogy ezzel mennyire tudtam kiegyensúlyozni az apának a szavát, minden bizonnyal nem nagyon, hiszen az apa szava teljesen másképp hat az emberre, mint egy ilyen kívülálló tanár szava. De hát legalább ennyit megtehettem ezért a szegény lányért. De ez micsoda sérülés és micsoda fájdalom lehetett az ő életében, hogy ezt kellett hallani az apjától. Akkor nézzük meg, hogy mit tanít a Jóisten arról, hogy milyennek kell lenni egy apának. A Boldog Otthon című könyvben 4 fejezet szól az apa szerepéről, és másik 10 fejezet a családról, amelyben számtalanszor Ellen White beszél az apáról, meg a férfiről. Ezt mondja. A család minden tagja az apában összpontosul. Ő a törvényhozó. Férfias magatartásában szemlélteti a szigorúbb erényeket, az erét, a becsületességet, a tisztességet, a türelmet, a bátorságot, a szorgalmat és a gyakorlatiasságot. Az atya egyúttal a család papja, aki Isten oltárára helyezi a reggeli és esti áldozatot. Feleségét és gyermekeit is arra buzdítja, hogy egyesüljenek az áldozathozatalban és vegyenek részt a dicsérekben. Reggel és este az apa, mint a családpapja, vallja meg Istennek a maga és gyermekei vétkét, amelyeket a nap folyamán követtek el. Vallja be a tudomására jutott bűnöket, és azokat is, amelyek titkosak, amiről egyedül Isten szeme vett tudomást. E rendszabály, amit az apa, vagy távollétében az anya buzgón végrehajt, áldást hoz a családra. Itt szeretném megemlíteni, hogy amikor lőrincet temettük, egyen lőrincet, akkor ugye beszéltem a hozzátartozókkal, Gabikával is, épp egyik nap telefonáltunk, beszélgettünk egymással, és felhatalmazott arra, de hát mondta, hogy természetesen megemlíthetem azt, hogy ő azt mondta nekünk, de a temetési beszédben is mondtam, hogy egy életre meghatározta az életében azt, hogy az apukája minden reggel és este összehívta a családot, és imádkoztak, és igét tanulmányoztak. Ez egy olyan útra való az egész életére, hogy annyira meghatározó volt. Tehát egy apai szerep. Szeretném mondani mindenkinek, aki férj és apa, törekedj arra, hogy tiszta és szent légkör vegye körül lelked. Tanulj Krisztusról naponta, soha de soha ne nyilváníts ki zsarnoki lelkületet a családodban. Az a férfi, aki ezt cselekszi, együttműködik a sátáni eszközökkel. Rendeld alá szándékodat Isten akaratának, tégy meg mindent, ami hatalmadban áll, hogy feleséged életét boldoggá és kellemessé tedd. Nézz Jézusra, mindenkor mindenütt, őszinte szívből jövő csendes imában fordulj hozzá, hogy megismerd, miként valósítsd meg akaratát. Amikor az ellenség vízözönként tör rád, akkor az Úr lelke zászlót emel érted az ellenség ellen. Amikor már majdnem megadod magad, hogy elveszted türelmedet és önuralmadat, hogy kemény és hibakereső és vádoló légy, akkor itt az ideje, hogy a mennybe küld imádat. Ó Istenem, segíts nekem, hogy ellenálljak a kísértésnek, hogy minden keserűséget, haragot, gonosz beszédet eltávolítsak szívemből. Add nekem szelítségedet, alátosságodat, türelmedet és szeretetedet. Ne engedd, hogy megváltómat megalázzam. Ne engedd, hogy félreértsen feleségem, gyermekeim és hittestvéreim szavait és indítékait. Segíts, hogy kedves, könyörületes, gyengédszívű és megbocsátó legyek. Segíts, hogy összetartó kapos legyek otthonomban, hogy másoknak is bemutassam Krisztus jellemét. Minden férje, aki vallja, hogy szereti Istent, gondosan tanulmányozza Isten követelményeit a tisztségre vonatkozólag. Jézus bölcsességgel, kedvességgel és szelítséggel tartja fenn tekintélyét, így gyakorolja a férj a hatalmát, és ekként kövesse az egyház fejének példáját. Hát rendkívül szép, csodálatos tanítás ez, és mennyire fontos, hogy az apa ennek következtében, ha így jár el, ami a menny légkörét sugározza a családra, a fiúknak milyen példát mutat. Mert a legnagyobb példát a fiúk az apán keresztül kapják meg, hogy milyennek kell lenni egy férfinak, egy apának és egy feleségnek. Amilyen a fiú és az apa közötti kapcsolat, olyan a férfi és a mennyei atya kapcsolata is. Ez az, amit Isten szeretne, hogy a férfiak életet tükrözzön. Ha sikeres az átadás, a férfi nem lesz képes elmagyarázni, mi is történt valójában. Az eredmény azonban olyan férfi lesz, aki megáll az életben. Képes elviselni a viharokat, és hosszantartó örökséget hagy maga után. Tartó oszlop készül, idézem az, amit csak a férfiak tudnak című könyvből, amely képes ellenállni a világ feszültségeinek. Kijelöli a határokat, elviseli a rángatást. Az ilyen férfi tudja, hogy eleje nem a sajátja, hanem annak példáját apjától látta a férfiasság köpenyének átadása alatt. Az apjától függött abban, hogy a fiúság gyengeségétől a férfiasság erejéig vezesse. És most azt a példát követve, amit fiúként látott, mennyei atyától függ, hogy a valós erőt szemléltesse rajta keresztül. És aztán egy rendkívül fontos dolgot ír a Biblia, többször és egyértelműen leírja, amikor Pál apostol megáldja az öt gyermekeit, vagy a lelki fiát, vagy amikor Jákob megáldja Józsefet, vagy az Ároni áldás, mind azt sugározza, hogy az apának van egy rendkívüli kötelezettsége a gyermekei felé. Különösképpen a fia felé. Az apai áldás. Az apai áldás. Amikor az apa egy ponton az életben, amikor a fiú felnőtt lesz, amikor már megbízható, amikor már rábízhatja az értékeit lelki és fizikai értelemben is, akkor az apa hívja a fiát, és akár a család előtt, vagy pedig egy ünnepélyes keretek között megáldja a fiát, és elmondja, hogy fiam, most már bízom benned, fiam, megértél, fiam, az örökségem itt van, kísérlek és támogatlak, és az Isten áldása kísérje az életedet. Hát nem tudom, hogy melyikünk kapott ilyen apai áldást az életben. Férfi társai. Egyikünk sem. Megkérdeztem 2-3 nagy gyülekezetben, minden ugyanezt mondták, én sem kaptam ilyen apai áldást, pedig milyen jó lett volna, hogyha valaki egyszer megáll bennünket, nem? Így. Hogy érezzük, hogy a stafétát továbbadhatja nekünk. Aztán voltam pápán is egy pár héttel ezelőtt, és ott megkérdeztem a Gábor testvéreket, hogy van-e ilyen apai áldás náluk, és azt mondták, hogy van. Náluk van. És mondom, miből áll ez? És azt mondja, hogy a családnak az értékeit, a vagyontárgyait az apa előkészíti, és ünnepélyes keretek között a fiának átadja, és ezáltal bátorítja és kifejezi azt, hogy fiam, most már te felnőtt vagy, és járjál magad útján, de itt vagyok a háttérben, és segítelek téged, stb. Stb. Áldás az apától. És mivel ilyen nagy hiányban szenvedük, én arra gondoltam, hogy én most szeretnék nektek közvetíteni ilyen atyai áldást. Zsuzsámmal összeállítottunk egy ilyen anyagot, segédanyagunk is volt hozzá, amiből kiindulhattunk, amire minden ember vágyik, hogy az apja egyszer megáldja. De mivel az apák nem áldottak meg bennünket, ezért a mennyei atya szeretné ezt a hiányt pótolni az életünkben, és szeretne ő bennünket megáldani. Persze az áldásnak törvényszerűségei vannak. Emlékeztek a Mózes könyvében az áldás és az átok kérdésére? Fejezeteire? Ott azt írja, hogy akkor áldalak meg téged, és ezért az apa csak akkor áldhatja meg a fiát, vagy az Isten bennünket, hogyha mi eldöntjük, hogy az ő útján járunk. De mivel meg vagyok győződve, hogy akik ti itt vagytok, mindannyian már eldöntöttétek, úgyhogy jogosultak vagyunk az apai áldásra, az atyai áldásra. Úgyhogy én most felolvasok egy ilyen áldást, fogadjátok szeretettel, és gondoljátok azt, hogy most nektek a Jóisten adja ezt az áldást, meg nekem is, és fogadjuk el, és fogadjuk be, hogy tudja pótolni a Jóisten ezt az áldást az életünkben, ami elmaradt. Örömmel tekintek rád, gyermekem! Te vagy a büszkeségem és örömöm. Nincs a világ mindenségben olyan hely, ahol inkább lennék, mint most, itt, veled. Fontos nap ez a mai. Szeretném, ha tudnád, hogy hiszek és bízom benned. Örülök, hogy a gyermekem vagy. Ahogy már meg is mutattam, semmivel sem cserélnélek el, nincs semmi értékesebb számomra nálad. Elkötelezted magad, hogy bízol bennem, és tőlem függsz, és ezért büszke vagyok, hogy az apád lehetek. A te elkötelezettséged miatt én is elkötelezem az erőm te melletted. Együtt nagyszerű jövő vár ránk, melyet nem is olyan sokára majd visszatekintünk, és azt mondjuk, mindig a győzelemre vívő úton voltunk. Gyermekem, a szívembe zártalak, és én is ott vagyok a te szívedben. Soha nem hagylak az erőm nélkül. Szeretlek, a korlátlan képességeimen túl is, kimondhatatlan szeretettel. És itt szeretném megemlíteni, hogy nem csak a fiúknak van szükségük áldásra, hanem a lányoknak is. Mindenkinek egy családban szüksége van áldás, és ezt úgy is olvasom természetesen, mint a lányoknak is, hiszen amikor olvassuk az áldásokat az Ószövetségben, akkor nincs azt mondja, hogy csak a férfiak. Nem, mindenkire árad. Felnőtt lettél, és üdvözöllek az érett emberek világában, annak minden örömével, előnyével, dicsőségével és lehetőségeivel együtt. Intelek, hogy erős légy. Támaszkodj rám. Ne felejtsd el a függőség leckéjét, amit gyermekként tanultál. Most kívánom, hogy mindig határozott léptekkel járj, Krisztusi jellemmel. Megingathatatlan tisztességgel, és mindig felemelt fejjel, annak az embernek a bizonyosságával, aki tudja, hogy erős. Amikor eléred életutad végét, meggyőződéssel mond. A pályát megfutottam, a nemes harcot megharcoltam, szenvedéllyel éltem az életet, mennyei atyámtól fügtem, és teljes szívemből szerettem őt. Gyermekem, Megkértem bátyádat, Jézus Krisztus, hogy tartson veled, szilárdítson meg téged, és példát adjon neked. Ez az én kijelentésem életedre. Vedd áldásomat. Amen.